Sabbat Shoftimmal folytatódik a mostani heti szakasz, és azért is mondom, hogy folytatódik, mert egy olyan sorozatot indít el ez a Mózes 5. könyv, illetve egy olyan témaköré épül föl, amit folyamatosan bont ki fejezetenként, ahogy haladunk előre ebben a könyvolvasásában, és tulajdonképpen két alappillére épül föl Mózes 5. könyve az átok és az áldás kérdésére. És el között, a két fogalom között oszlanak meg bizonyos törvények, amelyeket nagyon részletesen kifejt a mostani heti szakasz is. Az áldás fogalom köre az, ami folytatódik, hiszen a múlt héten volt szó arról, hogy nézd, eléd tettem átkot és áldást és átkot, és hogy mikor kapod meg az áldást, és mikor az átkot. Természetesen nyilván az ember az áldásra vágyik, és nem átokban akar élni. Ezért a folytatásban, a Mózes 5 könyvének a folytatásában pontosan arról olvashatunk, hogy milyen az, amikor az áldásban van benne az ember. Amikor a Shoftim heti szakaszhoz érkezünk, akkor olyan törvényeket találunk, amik a hétköznapokra szólnak, teljesen olyan jellegűek, ami szinte ember-ember közti kapcsolatokat szabályoz, mégis egy valaminek a szellemében történik ez, hogy mindez az áldásban kell, hogy történjen. És amiről beszéltünk és említettük, hogy ez az áldás nem más, mint a térnek a meghajlása. Vagyis, hogyha nekem egyetlen egy uralmam van, egyetlen egy uralomnak hajtok térdet, hogyha nincs más Istenen kívül, akkor ezeket a törvényeket meg tudom tartani, be tudom tölteni. Nagyon sokszor mondják azt, hogy a mózesi törvények betölthetetlenek, betarthatatlanok, és igen, sokszor hallottam keresztény közegben azt, hogy Isten pont azért adta, hogy megmutassa, hogy mennyire nem tudja az ember önerőből betartani a törvényt. Hát sajnos ki kell mondanom, ez hazugság. Isten soha nem mond olyat, amit nem tudsz betartani, és soha nem kér olyat, amit nem tudsz betartani. A törvényeket pont azért adta, hogy a nép képviselje azt, akit megismert, akivel szövetségbe volt. Hiszen ahogy látni fogjuk ezeket a mostani Shoftimban szereplő törvényeket, mind-mind arra utalnak, hogy ezt az ember akkor képes megtenni, hogyha ismeri Istent, hogyha ismeri azt, aki az áldás, ismeri azt, aki az áldott, és ha benne van ebben a kapcsolatban, benne van ebben napi szinten, akkor igen, meg tudja mindezeket élni. A Shoftim úgy kezdődik, hogy bírákat és felügyelőket állíts minden kaputba, amelyeket az Úr, a te Istened ad néked, a te törzseid szerint, hogy ítéljék a népet igaz ítélettel. És ebben már is ott van az, hogy igaz ítélettel. Nem saját ítéletükkel, és nem a saját maguk alkotta döntéshozatallal. Óriási nagy különbségek fedezhetők föl, ha végig kísérjük a mostani heti szakaszt fejezetről fejezetre. Óriási különbség fedezhető föl az ókori Izrael törvénykezése, és mondjuk az ókori római vagy görög törvénykezés között. Ebben az időszakban az ókori görögökkel vagy rómaiakkal összevetve ott önkényes döntések voltak. Ott olyan döntések voltak, amelyek egy bizonyos rétegnek szolgáltak jól, és egy bizonyos rétegnek, nagy rétegnek sajnos nem jól szolgáltak. És a vezető réteg megalkotta a saját maga törvényeit, és úgy alkalmazta, hogy a számukra kedvező legyen. Ebből adódóan volt olyan, akiknek kedvezőtlen lett, és már alapjában véve az ember fogalma is egy kérdőjeles fogalom volt, hiszen csak azt számított embernek, aki úgymond szabad ember volt, a rabszolgát nem is tekintették annak. És nagyon sok olyan dolog van, ami megkülönbözteti a zsidóság joggyakorlatát, hiszen itt majd az fedezhető föl, ami egy alkalmazott joggyakorlat, hogy mennyire más, hogy mi köré épül föl, hogy hogyan tudta így felépíteni a társadalmát. Egyetlen egy valami segített ebben, a teokrácia. Izrael létformája kezdettől fogva teokrácia. Még akkor is, amikor királyt választ. Még akkor is, amikor bírákat és felügyelőket választ. Még akkor is, ha tisztségviselőket választ. Egyetlen létformája van, a teokrácia. Mind a mai napig a modern Izrael államának az alkotmánya a Tóra. Nem emberi törvények, hanem az Isten adta Tóra. És el kell mondani, hogy igen, 6000 éve egyetlen egy létformája van, a teokrácia. Ez határozza meg azt, hogy hogyan működnek a társadalmi kapcsolatai. Ha a teokrácia helyén van, akkor a társadalmi kapcsolatok működnek. Akkor működik a joggyakorlat, működik az Isten szerinti jogrend, azonban ha nincs a helyén a teokrácia, felborul, vagyis az áldásból, az egy térd, az egyetlen egy valaki előtt való meghajlásból kijön, akkor felborul a rend, akkor megsérül a rend, és akkor ezt a rendet helyre kell állítani. És erre bizonyos törvények meg is születtek, ezt a rend helyreállítását kell, hogy képviseljék majd a későbbiek során a proféták. Ha végignézzük a mostani fejezetet, a mostani szakasz fejezeteit, akkor látjuk azt, hogy már is a bálványimádás büntetésével kezd. Nem véletlenül, hiszen ez az, ami meghatározza az egész népnek a létét, hogy az egy Isten hitben maradjon meg. De még előtte van egy fontos kijelentés, igazságot, igazságot köves, hogy élhess. És itt is el kell választanunk ezt az igazságot a mai használt igazságfogalomtól. Itt nem valakinek az igazságát, nem a törvény igazságát kell követni, nem egy emberek által kitalált igazsági rendszert kell követni, és ebből adódóan Izraelben, akár az ókori Izraelben, de még a modern izraeli társadalomban is az igazságszolgáltatás más elveken és más alapon nyugszik, mint a hellén kultúrában és a római birodalom által kialakított római jogra épülő igazságszolgáltatás. Bár ugyan a római jog nagyon sok mindent átvett, mind polgári, mind büntető törvénykönyveiben a zsidó jogrendből, alapvetően teljesen különbözik a zsidó jogrendtől, hiszen ők maguk állították föl, hogy ők szerintük mi az igazság, míg a zsidóságban kiet jelentve, hogy mi az igazság, egyetlen egy igazság létezik, ez pedig mindig összefüggésben van a szentséggel. Az igazság és a szentség párban járnak. Ha valami igazságtalanság történik, az egyben szentségtelenség is, hiszen maga Isten az abszolút igazság, hiszen maga Isten az, aki az eredendő igazság, és ha ezt megsértjük bármi formában, akkor tulajdonképpen szentséget sértünk meg. És ez igencsak messze áll az emberi igazságtól és jogrendtől. Ebből adódóan erre fog felépülni minden következő törvény. Hiszen olvashatjuk tovább, hogy megalakul a legfőbb törvényszék, a már említett királytörvény is ebben a szakaszban szerepel. Részletesen leírást kapunk a papok jövedelméről, hogy hogyan tartsák fönn ezt az egész teokráciát. Leírást kapunk az igaz prófétáról, a próféta szerepéről, a menedékvárosokról, arról, hogy mindaz, amit Isten ad, annak a határa sérthetetlen, hiszen itt Isten által kiszabott területeknek a határairól lesz szó. A hamis tanúzásnak a büntetéséről, vagyis a hazugság meglétének a büntetéséről, a hadviselési törvényről, és arról, hogy hogyan történjen például a városoknak a bevétele. Tehát mind-mind olyan jellegű dolgok, amik abszolút hétköznapiak, de mégsem azok. Mind olyan jellegű, ami egy valami köré épül föl, az igazság megmutatása köré, és ez az igazság maga az örökkévaló Istennek a megmutatása, a bemutatása tulajdonképpen a népek között. Ebben a Mózesi 5. könyvben Mózes részletesen elmondja azt, hogy végső soron hogyan válik valósággá az az isteni kijelentés, hogy királyi nemzet és papság vagytok. Hát így, hogy mindezeket a törvényeket Isten adja a népnek, és ezeket, ha ők betöltik, véghez viszik, akkor megmutatják az akkori társadalomnak, hogy milyen az, ami egy Isten szerinti társadalom. Nagyon sok mindent tartalmaz ez a fejezet, ez a szakasz, ami rendkívül aktuális és mai. Nem csak a királytörvény, hanem akár egy legfőbb törvényszék, ami a Sanhedrinnek, a zsidó joggyakorlatnak az elődje, elődjéről szól, és tulajdonképpen arról, hogy hogyan is működött ez például annak idején Jézus korában is. Teljesen mai, hogy hogyan viszonyuljunk bizonyos ügyekhez. Vagy például az igaz próféta ígértetik, itt nagyon sok esetben ezt egyetlen egy valakire aktualizálja a kereszténység, történetesen Jézusra, hiszen itt a 18. fejezet 15. verse még a Károli Bibliában feketével ki is van emelve, hogy prófétát támaszt néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyád fiai közül, olyat, mint én, azt hallgassátok, és itt már olvashatjuk is a citálást, hogy ez János evangéliumára, meg a Cselekedetek könyvére, meg stb. Szól. Hát sajnos ez is át kell húznom, hogy nem, ez nem egy valakire szól. Bármennyire egyes számban olvassuk, ez az időre vonatkozik, hogy Isten minden időben fog prófétát támasztani, hogy megmutassa neked az igazságot. Vagyis mindig lesznek valakik, akik emlékeztetnek a törvényre. Amíg világ a világ, mindig lesz valaki, aki emlékeztetni fog közüled való, Istentől jövő, és hallgatni kell rá. Mindig lesz, aki eszedbe juttatja a törvényt. Eszedbe juttatja azt, hogy hogyan kell élni. Ugyanis a prófétának, hangsúlyozom, nem az a feladata elsősorban, hogy a jövőt elmondja, hogy mi fog beteljesedni sok száz év múlva, hanem hogy visszafele tekintsen, emlékeztesse a népet arra, hogy mi a törvény, hogy mitől kanyarodott el, vagy éppen mi az, amit most jól tart be. Ugyanis nem csak feddő beszédei vannak egy prófétának, ha megnézzük majd a proféciákat, illetve a proféták könyvét, hanem vannak, amikor elismerő szavak vannak. Jól cselekedett ez a király, jól döntött, Isten szerint döntött, törvény szerint döntött, és felemeli ezt a királyt, hogy igen, ő a mintakép, aki követi a Tórát, az isteni rendet, a törvényt. És elsődlegesen a próféta ezt a feladatot végzi, emlékeztet a törvényre, és a jelen helyzetek törvénytelenségére. Ez még világ a világ lesz, ilyen értelemben próféta. Ami mégis megfogott engem konkrétan, személyesen ebben a szakaszban, az a hamis tanúknak a büntetése. A tanúskodásnak a megítélése, és az egész eljárásnak a lebonyolítása. Ebben a tanúskodásban szerepel az utolsó verszakban egy nagyon jól ismert rész, ami a Tórában több helyen is előfordul. Ne nézz rá szánalommal, lelket lélekért, szemet szemért, fogad fogért, kezet kézért, lábat lábért. Hát ez a szemet szemért, fogad fogért elve, ezt ismerjük, hogyha nekem sérülésem történt, megbántottak, akkor azt visszaadom. Ez úgy így jön le körülbelül a mai értelmezésben. Tehát, hogyha nekem adtak egy pofont, akkor visszaadok egy pofont. Hogyha belém rúgtak, akkor én is visszarúgok. És akkor úgy kiegyenlítődik, úgy egálba vagyunk. Nagyjából körülbelül így ennyi jön le. Azonban tudni kéne egy kicsit ennek a háttértörténetét, és ezt az első öt verset felolvasom, hogy hogyan is néz ki a hamis tanú büntetése. Ne álljon elő egy tanú senki ellen, semmiféle hamissággal és semmiféle bűn miatt. Akármilyen bűnben bűnös valaki, két tanú szavára vagy három tanú szavára álljon a dolog. Ha valaki ellen gonosz tanú áll elő, hogy pártütéssel vádolja őt, akkor álljon az a két ember, akinek ilyen perük van az Úr elé, a papok és a bírák elé, akik abban az időben lesznek. És a bírák vizsgálják meg jól a dolgot, és ha hazug tanú lesz a tanú, aki hazugságot szólott az ő atyafia ellen, úgy cselekedjetek azzal, amint ő szándékozott cselekedni az ő atyafiával. Így tisztíts ki közüled a gonoszt. Hogy akik megmaradnak, hallják meg és féljenek, és többször ne cselekedjenek te közötted ilyen gonosz dolgot. Ne nézz rá szánalommal. lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Talán így már egy kicsit bele tudjuk helyezni, milyen kontextusban vagyunk. Mibe is vagyunk benne? Abba vagyunk benne, hogy valaki az életét el akarja venni a másiknak. Ártatlanul. És ezt nem tűri a zsidó jogrend. Nem tűri a vérontást. Nem lehet ártatlan vért ontani. Ha valaki ártatlanul kiontja a másik vérét, az halállal lakol. És erre mondja, hogy ne szánd meg ezt az embert, mert ez az ember tudatosan gyilkos. Nem lehet szánalommal rá tekinteni. És erre egy képletet hoz, lelket lélekért, ami úgy fordítható, hogy vért vérért. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért. Ami rendkívül érdekes, hogy a zsidó történelem során, a joggyakorlatban soha nem volt ilyen jellegű megtorlás. Nem alkalmazták ezt. Ellenben alkalmazták kártérítés gyanánt. Ha valakit kárért, ha valaki megsérült, ha valakit ártatlanul belesodortak egy bajba, egy kárba, akkor azt ki kellett egyenlíteni. Általában ez egy anyagi jóvátétel volt, de a mértéke ugyanolyan kellett, hogy legyen. És ezzel tulajdonképpen megelőzték a vandalizmust és a brutalitást, hogyha nekem, képletesen mondom, egy fogamat ütötték ki, akkor ne üssek ki tizet a másiknak, hogyha nekem egy kezemet sértették meg, akkor ne szurkáljam tele a másikat 15 helyen, mértékkel torold meg. A vandalizmus ellen jött ez az egész. Ugyanakkor a jogegyenlőség is ott van. Ne hagyd magad. Ne hagyd magad. Ne hagyd, hogy ártatlanul bántsanak. És ez ma ott van Izrael szellemiségében, a mai modern Izraelben is ott van. A legkülönlegesebb a mai izraeli haderő a világon, soha nem támad, de nem hagyja magát eltiporni. És soha nem adja vissza kétszeresen, háromszorosan, ötszörösen, csak annyi mértékkel, amennyi emberséges. Nincs brutalitás, nincs szélsőség és nincs vandalizmus. A szemet szemért pont erre van. Óvjon meg a szélsőségtől. Óvjon meg attól a szélsőségtől, hogy elborul az agyad, az indulataid, és hatszorosan, tízszeresen nekimész, és visszafizetted azt a kárt, ami téged ért. És óvjon meg attól a szélsőségtől, hogy nem lépsz, hanem hagyod magad, hogy eltiporjanak, hagyod az életedet elvenni. Ez a szemet szemért fogad fogért a kereszténységben egy szálka lett, tulajdonképpen egy olyan rész, amit érdemes kiiktatni. És ezt alá is támasztja nagyon szépen a Máté evangéliumban elhangzó boldog mondások során, amikor is Jézus a következőket mondja. Hallottátok, hogy megmondatott, szemet szemért és fogad fogért. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felül, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mérföldútnyira kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Na, hát ez teljesen ellentmond annak, amit eddig mondtam. Vagy mégsem? Mi történik itt? Mert ha Jézus betölteni jött a törvényt, akkor bizony ez itt valahogy nagyon nem stimmel. Nagyon nem stimmel, mert a keresztény értelmezés szerint is az van, hogy ne állj bosszút. Hiszen a bosszú állás ugye az az Istené. Ne állj bosszút. Na de könyörgöm, hát itt szó sincs bosszúállásról. Itt önvédelemről van szó. De hogy mi is történik konkrétan, meg kell értenünk az egész alapszituációt, amiben ez a helyzet elhangzik. A szemed szemért és fogad fogért elv így módon, hogy kiváljon a másik szemét, mert kiválta az enyémet, nem működik. Joggyakorlatban, az ókori zsidóságban. Tehát ez kitörölve. Tehát egy képletről beszélünk, valami képletes beszédről van szó. És itt tulajdonképpen vagyoni, általában vagyoni sérelmekről van szó, illetve olyan dologról, amiben mi megkárosítattunk. Ez bármi lehet. Elvesztettük a házunkat, adósságunk van, és nem tudjuk megfizetni, ott van a hitel a nyakunkon, kevés a pénzünk, vagy éppen, ha ne csak az anyagi dolgokról beszéljünk, vagy éppen valaki borzasztóan átvágott minket, becsapott, hazudott, mi megbíztunk benne, és mi most sérültünk, mert kihasznált, stb. És erre úgy értelmezik a keresztények, hogy hát ezt nem kell megbosszulni. Sőt, Jézus azt mondja, ne álljatok ellen a gonosznak, hanem aki arcul úgy jobb felül, fordítsd oda a másik orcádat. És aki elveszi a fősödet, hát annak add oda a másik, még az alsódat is. De tényleg, ezt mondta volna a mester? Csak egy kicsit álljunk meg, és gondolkozzunk el ezen. Isten soha nem mond olyat, hogy ne állj ellene a gonosznak. Hagyjam, hogy a gonosz úrá legyen rajtam. Hagyjam, hogy a gonosz kisemmizzen. Hagyjam, hogy porigalázzon. Hagyjam, hogy mindent elvegyenek tőlem. Hagyjam, hogy áldozat legyek. Hagyjam, hogy mártír legyek. Isten nem kér ilyet. És Jézus soha nem mondott ilyet. Mert nem azt mondja, hogy ne álljatok ellene a gonosznak, hanem azt mondja, hogy ne várd meg, amíg eljön rád a gonosz. Óriási különbség. Ne várd ki, még elérkezik hozzád ez az állapot, hogy megsérülsz. Ne várd ki azt a helyzetet, ne teremts alkalmat annak a helyzetnek, hogy sérülni tudj. Előzd meg. Légy preventív, alkalmazd a prevenciót, ne menj bele abba a helyzetbe, ne várd ki, amíg ez az egész elhatalmasodik rajtad. Ne várd meg azt, hogy hosszú-hosszú időt tudjál tölteni egy sérelemben, hanem mit csinálj? Aki arcol úgy jobb felől, tartsam oda a másikat? Nincs szó arcról. Nincs szó arról az arcról, mely a szem alatti arccsontunk, de szó van az állkapocsról. Arról az állkapocsról, ami a koponyánk legalsó része, és az egyetlen mozgó szervünk, amely által nem tudnánk beszélni, sem táplálkozni. Mert ha ez sérül, sérül a beszédünk, és sérül a táplálék, beszerzésünk, emésztésünk, az életben maradásunk. Vagyis mindent fordítsunk át képletesen. Mi történik? Ha sérelem éri az én beszédemet, ha valaki az én beszédemet kiforgatja, ha valaki úgy interpretálja, hogy abban én sérülök, vagy sérelem éri az én megélhetésemet, akkor mit csináljak? Ráadásul a jobb oldalamat, ez is fontos, hiszen a jobb az mindig az erő, a cselekvő. Vagyis ha ezeket megsérti bárki, akkor azonnal segítsek rá a ballal. Nem a támadónak tartom oda, hogy üssél ide is, gyere. Gyere, üssed, ne sajnáld, verjél le a földig. Nem. Itt nem a támadónak tartom oda. Nincs is szó arról, hogy támadás, hanem csak arról van szó, hogy sérelem. Ha sérelem éri ezt a részt, akkor annak, amelyik megsérült, add oda a bal részt. Mi történik itt? Állítsd magad helyre. Gyorsan. Ha érzed, hogy valami megsérült, és nem tudsz tovább cselekedni, állítsd magad helyre. Segítsen a bal a jobbnak. Tudjuk, mit jelent az, amikor lesérül valamelyik oldalunk. Sokkal gyengébbek vagyunk, és aktivizálódik a másik oldal. Nagyon erősen. Amikor lesérül a jobb karunk, vagy jobb kezünk, és nem tudjuk mozgatni, rádöbbenünk, hogy a bal kézzel is meg tudom csinálni. Helyreállítom magam, amíg felépül, amíg meggyógyul a jobb, helyreállítom gyorsan. És pontosan erről szól. Nem arról, hogy szolgáltass ki magad és veresd a földig, nem. Nem arról, hogy hagyalázzanak csak le, nem. Hanem arról, hogy azonnal, gyorsan állítsd magad helyre. Állítsd magad helyre. Miért? Hogy ne kerülj bele abba a helyzetbe, hogy megsértenek, hogy megsérülsz. Állítsd magad helyre. Megelőzi azt, hogy jogorvoslat legyen, hogy szemet szemért, fogad fogját legyen. Nagyon fontos megjegyezni, csak egyetlen egy szó, de óriási tartalmi jelentőséggel bír, és ezt ki kell, hogy hangsúlyozzam. Jézus nem azt mondja, én pedig azt mondom, hanem azt mondja, én azt mondom. A pediggel szembeállítja a szemet szemértet a saját mondani valójával. És a kereszténység így is értelmezi, Jézus neki ment a szemet szemért törvénynek. Nem. A szövegben nincs az, hogy pedig. Hanem az van, hogy én így mondom. Figyelj! Figyelj, hogy hogy értelmezem ezt a szemet szemért törvényt. Jézus nem újat mond, és nem ellent mond, hanem Jézus értelmezi a szemet szemért fogad fogért törvényt. És úgy értelmezi, hogy segíteni akar abban, hogy ez a helyzet ne álljon be. Légy preventív. Előzd meg. Prevenciót alkalmaz. Állítsd magad helyre. Miért? Mert ha te labilis vagy, akkor a gonosz hamar elér. Aki stabil, azt nem tudja elérni. És a stabilitást erősíti meg Jézus ezzel. Állítsd oda az arcodnak, ha megsérül az a jobb fele, add oda a balt. Rágja ballal, emészd a ballal, csináld a ballal, hogy minél hamarabb helyreállj. Ennek az állkaposnak egy nagyon érdekes másik jelentése is van. Ugyanaz a szógyök, ugyanazt jelenti, leírva, ugyanúgy látjuk. Erő, egészség. Állítsd helyre az erőt, ami megrodjant benned. Állítsd helyre önmagadban az egészséget, ami megrodjant benned. Mert valaki megsértett. Teljesen mindegy, hogy ki. Állítsd helyre magadban az erőt. Mert ha nem állítod helyre az erőt, akkor fog jönni a rossz. És rád fog jönni. És Jézus felhívja a figyelmet, hogy ne várd meg, míg jön a rossz, hanem állítsd magadban helyre az erőt, és az egészséget. És ha ezt helyreállítod, akkor nem kell alkalmazni a szemed szemért, fogad fogért törvényt úgy, hogy kárpótlásként kelljen véghez vinni, mert önmagad helyreálltál. Jézus itt pont, hogy nem megaláztatásról, mártíromságról és gyengeségről beszél, hanem az ellenkezőjéről. Erősítsd már meg magad, állj föl, gyógyítsd! Gyógyítsd azt a betegséget, ne sopánkodj, ne jajgass, ne légy benne hosszú ideig a rosszba, jaj, de fáj, hogy átverték a fejemet. Állítsd helyre magad, és akkor nem kell ezzel foglalkozni, hogy most hogyan kárpótoljanak, mivel kárpótoljanak. Légy erős. Pont, hogy megerősíti Jézus a személyiségedet, és nem letiporja. Pont, hogy azt mondja, hogy szedd már össze magad, és nem kiszolgáltat a másiknak. Itt szó sincs másról. Itt rólad van szó. Arról, hogy légy erős, légy egészséges, és minél gyorsabban állj helyre. És amikor folytatja tovább, hogy és aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd neki oda a felsőt is. Miről van szó? Ha még mindig pereskedés van, és valaki nem hagy békén, és piszkál, hiszen itt erről van szó, nem egy törvénykezésről, hanem egy perlekedésről, vita, civódás, akkor mit csinálj vele? Nem azt mondja, hogy add neki oda még az alsó ruhádat is, hogyha elveszi a felsőt. De egyáltalán, hogy jutod, hogy elveszi a felső ruhámat? Meglop? Vagy mi az az egész felső ruha? Megint képekben kell beszélni, megint át kell ültetni a gyakorlatra ezeket a jelentéseket. Az ókori keleten két felső ruha létezett. Itt szó sincs alsó ruháról. Itt nem arról van szó, hogy elveszik a felsőt, odaadom az alsót, és mesztelen és kiszolgáltatott vagyok. Nem. Itt nincs szó alsó ruháról. Két felső ruha volt. Az első, ami a külső felső ruha volt, ez takarta az embert, ez védte a ruházatát, úgymond, mint egy munkaruha volt rajta, de ebben az időszakban már a köznépből is nagyon sokan ezt a külső borítást használták úgy, mint ima leplet. Ez a tálit maga. Ez a tálit, az ima lepel. Ez egy óriási nagyszöletű lepel, jusson eszünkbe a vallásos zsidó emberek, akik teljesen betakarják magukat ezzel az ima lepellel, ez nem az ima sál, amit a nyakra vesznek, nem, ez a nagy ima lepel. Ezzel borították be magukat. És ha valaki ehhez nyúl, akkor megpiszkálja mit? Mit piszkál meg? Az Istennel való szövetségemet. A hitéletemet. Hogy kiben hiszek, mit hiszek, hogyan hiszek. Miért így hiszem, miért úgy hiszem. És ha ezt valaki megpiszkálja, hát elvitte. De neked ott van még egy felső ruha, amit itt alsó ruhának mond, de az felső ruha a valódi éned, a valódi ruhád. Az a ruha, ami megmutatta azt, hogy ki vagy. A tisztségedet, a hivatásodat. Más volt ez a ruha a papnak, más volt egy pásztornak, más volt egy farizeusnak, más volt egy törvénytudónak, más volt a királynak. Ez az, ami megkülönböztette őket egymástól, de be is tudták azonosítani egymást, hogy ki kicsoda. És tudod, mi szerepel ebben a szövegben? Nem az, hogy még ezt is add oda, hanem aki megpiszkálja a te hitéletedet, a törvényt, meg azt, hogy te viselkedsz Istennel, azt nyugtasd le, higgasd le, csitisd el úgy, hogy megmutatod neki, hogy ki vagy. Magyarul, légy hiteles. Szó sincs semmiféle kikobzásról. Arról van szó, mutasd meg, ki vagy. És érdekes módon a támadót ezzel fogod tudni lecsillapítani. Mert valahogy azt az embert soha nem támadják, aki tudja, hogy ő kicsoda. Azt úgy békén hagyják. Aki tudja, hogy mi az útja, a feladata, a hivatása, azt nem merik kikezdeni. Békén hagyják. Nem fogják piszkálni. Hogy tudod a támadót, a piszkálót, az ércelődőt lecsillapítani, megnyugtatni, és egy idő után, ha kell, távol tartani, úgyhogy megmutatod, hogy te ki vagy. Hogy mi az utad, a feladatod, a hivatásod, a szolgálatod, hogy te kiben hiszel. Így tudod távol tartani magadtól a gonoszt, máshogy nem. Persze tudni kell, mi ez a ruha. Mi ez az út, ami az én utam. És ugyanilyen képletesség, aki téged egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. Ez nem azt jelenti, hogy tegyen is meg azt a mérföld távolságot, hiszen a mérföld egy mértéket jelent. Egy mérték. Ha valaki valamilyen mértékre szán rá téged, légy ellensúly. Tedd rá a pluszt. Ellensúly légy. Ha jön a támadó, ha jön valaki, aki ki akarja kezdeni az életedet, és te tudod, hogy igazságban élsz, légy ellensúly, légy ellenpont, légy mérték. Mutasd meg magad. Érzitek ezt az egész lüktetését, hogy miről van szó? Arról szól, hogy erősítsd meg magad, önmagadat, a személyiségedet, az egyéniségedet, és vállald, és állj ki, és légy stabil. Hát erről szól a szemed szemért magyarázata a Jézusi interpretációban, és nem arról, hogy légy ájtatos manó, és hagyalázzanak a porig. Nem erről szól. Légy már végre valaki. Pontosan erről szól. Légy már végre valaki, mert ha megállsz, akkor elmegy a gonosz. De ha nem vagy valaki, akkor a gonosz időt vesz nálad. És hogy mennyire az anyagi jóvátételre és a kártérítésekre vonatkozóan alkalmazták ezt abban a korszakban, amikor ez elhangzott, ez a leginkább az utolsó mondatból derül ki, aki tőled kér, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Tarts fent az egyensúlyt. Rajtad múlik. Rajtad múlik, hogy képes vagy-e fenntartani az egyensúlyt. Mert most kanyarodunk vissza ahonnan kiindultunk, az áldott állapotot fent kell tartani. És ezt nekünk kell véghez vinni. Nekünk kell az áldást fenntartani. Nem Isten tartja fönn az áldást. Nekünk kell az áldást fenntartani. Nekünk kell megmutatni, hogy ki az áldott. És az egyensúlyt nekünk kell biztosítani. A mérleg nyelve vagy. Biztosítsd az egyensúlyt. Légy ellenpontja a rossznak. Erről szól a magyarázat. Előzd meg. Ne engedd, hogy beálljon ez a szemed szemért állapot, hanem előzd meg. Ne hagyd, hogy ez egy következmény legyen. Meg tudod előzni. Jézus nem, hogy ellentmond a törvénynek, hanem azt mondja, figyelj, nem is kell eljutni idáig, hát meg tudod előzni. Nem lenyomja az embert, hanem felemeli. Olyan méltóságot ad neki, hogy az ember szinte képtelen elfogadni ezt. És itt van a bökkenő, itt van a bukta, a kereszténység buktája. Pont itt az emberi méltóságot veszi el, hogy félre magyarázza ezt a három verset, totális ellenkezőjét tanítva. Jézus az emberi méltóságot állítja helyre. Miért? Mert tudja, hogy Izrael népének képviselnie kell az isteni szentséget, az isteni igazságot, és magát az áldást. De ezt csak úgy tudod, ha erő, egészség ott van benned. Úgy tudod, ha a köpenyed rajtad van, és kész vagy megmutatni. Úgy tudod, hogyha tudsz ellenpont lenni a másik oldalnak, ami támad. Így tudod. És Jézus azt mondja, tudod. Meg tudod csinálni. Ezt kellene nagyon a fejünkbe vésni. Ha Jézus kimerte mondani, hogy vagy valaki, te nem merd azt mondani, hogy senki vagyok. Nem merd azt mondani, hogy senki vagyok. Ha vagy valaki, akkor légy is az. Légy az, aki viseli a ruhát, akin látják Isten dicsőségét.